Szeretnénk két igével kezdeni rögtön az elején. Ez az első, a Máté 5-6. Erről már tudom, hogy volt szó. És a másik pedig, és itt bocsássatok meg nekem, úgy tudom, hogy az imit fordítás van. Én mostanában azt olvasgattam az Ószövetségből, ezért, hogyha nehezen olvasható vagy érthető, akkor elnézést, de nem olyan rossz amúgy az imit. Abból a 4 Mózes 24-ben az 1-től 6-ig, tehát két igét fogunk felolvasni most, úgy tudom, hogy Tibor segítségével, Máté 5-6, és 4 Mózes 24 1-től 6-ig.
Akkor olvasom. Máté 5-6, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. És a 4 Mózes 24 1-től 6-ig az imit fordításból. Mikor Bileám látta, hogy jónak tetszik az örökkévaló szemeiben, hogy megáldja Izraelt, nem járt, mint egyszer másszor jóslás után, hanem a puszta felé fordította az arcát. Fölvette Bileám a szemeit, és látta Izraelt, mint lakik törzsei szerint. Amikor megszállta Isten szelleme, elkezdte példázatát, és mondta, Bileám szól, Beor fia, és szól a férfi, a nyílt szemű. Szól, aki hallja Isten szózatát, aki látja mindenható látomását, leborulva és nyitott szemekkel. Mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael, mint patakok terjeszkednek, mint kertek a folyó mellett, mint áloéfák, ültette az örökkévaló, mint cédrusok a víz mentén. Amen.
Amen. Tehát ugye az elmúlt hetekben volt szó a szomjúságról, az éhségről, szomjúságról. Tulajdonképpen, bár ugye a Norbinak az üzenete más volt, de igazából én ezt is ide kapcsolnám, mert ugyan a Norbi az elragadtatásról beszélt, de hát nem gondolnám, hogy olyan embereket az Úr el fog ragadni, akik semmiféle szomjúságot nem éreznek a vele való közösség iránt. És én igazából ebben a témában szeretnék tovább menni, és én ma arról szeretnék beszélni, hogy nagyon sok esetben vannak akadályok az életünkben, az ördög megpróbál gáncsot vetni az életünkben, miközben Istent keressük, pontosan azért, hogy elforduljunk az Istentől, pontosabban nem is az Istentől, tehát így ilyet egy újjászületett hívő ember nem fog kimondani, hogy én elfordultam az Istentől, hanem az egyik legnagyobb veszély, ami fenyegethet bennünket ma, ezekben az időkben, az az, hogy a szemünket, a tekintetünket levesszük arról a mennyei valóságról, amit az Isten eddig már kijelentett nekünk, és elfordulunk ettől, és ezekre nézve behunjuk a szemünket. Tehát nem látjuk már ezeket, és nagyon sokszor az ördög ehhez úgy vett gáncsot, hogy a földi körülményeinket használja ehhez, vagy más akadályokat, és én ma erről szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt leküzdeni az életünkben, mert ezt le kell küzdeni mindannyiunknak. Ez egyetlen egy ember közülünk nem kivétel ez alól. Mindannyiunknak vannak olyan pillanatok az életében, amikor elhalványulnak bizonyos dolgok előttünk, amiket Isten eddig elvégzett az életünkben, amiket Isten kijelentett nekünk. Ez azért van, mert ugyan a szellemünk újjászületett, de a léleknek át kell menni folyamatosan egy megszentelődésnek a folyamatán. És ez, mint tudjátok, nagyon sokszor volt már erről szó, ez mindaddig tart, amíg itt élünk ezen a földön. És tulajdonképpen, amikor elhalványulnak előttünk bizonyos mennyei dolgok, amiket Isten eddig kijelentett számunkra, az nagyon sokszor a lelkünk miatt van, tehát a lelkünkben történnek olyan dolgok, amik ezt kiváltják. Tehát ugye a Máté 5-6 úgy kezdik, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, vagy például a csia fordításban így van, hogy igazságosságot, mert majd meg fogják elégíteni őket. És nagyon sokan, vagy hát nagyon sokan, nem tudom mennyien, de biztos sokan odáig eljutnak, vagy eljutunk odáig, hogy van bennünk egy szomjúság az igazság iránt. az igazságosság iránt, illetve az igazság iránt. Sőt, én azt is mondanám, hogy a valóság iránt is. Tudom, hogy itt más szó szerepel, de én azt mondom, hogy a valóság iránt is, mert a valóság az az, az igazi valóság, ami Istennél van. És az ember szomjazza ezt a valóságot, nem? Hát mi a valóság a mennyben? A mennyben nem az a valóság, ami itt van a földön. A mennyben nem az a valóság, hogy bármiféle igazságtalanság lenne, hátrányt szenvedne ott bárki, akár bőrszíne, vagy akármi miatt, vagy egy angyal, mert egyel kevesebb szárnya van, vagy nem tudom. A mennyben tulajdonképpen Istennek a tökéletes uralma van, és ez a valóság. És én azt mondom, hogy egy normális ember, még a nem hívő ember is, ha nem is tudja megfogalmazni, de egy olyan jóra való ember, akinek a lelkiismeretében azért valami működik, tehát próbál a lelkiismerete szerint élni, még ha nem is nagyon megy, de próbál, azért tudjuk, hogy a világban is vannak ilyen emberek, azok kimondva, kimondatlanul vágynak valamiféle igazság után, tehát valamiféle olyan uralom után, amiről ők is érzik, hogy itt a Földön ilyen soha nem lesz. Emlékszem, hogy tinédzser koromban olvastam egy újságban egy kínai embernek a levelét, aki nem volt hívő, tehát nem volt újjászületett hívő. Nem tudunk róla, hogy az lett volna. Ő egy politikai fogoly volt Kínában, és bebörtönözték, és tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy az egész életét ott fogja tölteni. Természetesen semmit nem tudok róla, hogy mi lehet vele, hiszen ez egy újságcikk volt, és írt egy levelet az anyjának, és valahogy ezt a levelet sikerült kicsempészni, és az anyja közreadta ezt a levelet, és a sajtónak, a külföldi nyugati sajtónak, és megdöbbentő szavak voltak abban a levélben, például ilyen szavak, hogy azt mondja ez az ember, hogy vágyom arra, anyám, egy olyan világra, ahova majd, ha bejutok, akkor mindenki egyforma jogokkal ülhet le egy asztalhoz, és mindenki egyformán részesülhet azokból a javakból, amiket talán ő neki elkészített egy király, aki talán igazságos, és mindenki számára elkészítette ugyanazokat a javakat, és nincs különbség ember és ember között ebben a világban, és azt írta ez az ember, hogy anyám, én ilyeneken gondolkozom, és ennek az embernek, én úgy olvastam, hogy nem volt bibliája, nem volt semmije, egy személyes cellába ült, és azt mondták neki a kínai kommunista párt, azt üzente, hogy neked véged van, és valahogy hozzájutott egy papírhoz és egy tollhoz, és leírta, és ki lett csempészve, hogy neki milyen gondolatok vannak a fejébe. Érted? Ez azt mutatja, hogy Isten előtt semmilyen börtönajtó, egyszerűen semmi nem számít. Istennél idő, tér, távolság, földrajzi hely, akadályok, ez semmit nem jelent. Tehát érdekes, hogy egy embernek a bensejéből, a lényének a legmélyéről följött egy gondolat, följött egy vágy, az igazságosság, az igazság utáni éhség, szomjúság, amit ő valahogy a maga keresetlen módján meg is tudott fogalmazni. És ez rendben van, idáig jó néhányan eljuthatunk, és pláne egy újjászületett hívőben ez benne kell, hogy legyen. Szomjaznia kell egyszerűen az igazságra. Csak utána az történik, hogy amikor elkezdünk szomjazni az igazságra, elkezdünk éhezni az Istent, és Isten jön, és Isten elkezd bennünket táplálni, és Istennek a jelenlétéből van átélésünk, van megtapasztalásunk. Olvassuk az igét, és az ige megszólal a számunkra. Hallgatjuk az ige hirdetést, és az megszólal a számunkra. De utána az a tapasztalat az életben, hogy eljön egy pillanat, amikor ugyanis az történik, hogy amikor te szomjazol, és Isten jön hozzád, akkor ő kijelent neked dolgokat. Kijelent neked dolgokat, kijelent Isten a mennyei valóságból, abból, ami ő nála van, abból megoszt veled szellemi javakat. És utána az történik, hogy neked ezeken a szellemi javakon rajta kellene tartanod a szemedet. És a probléma így szokott történni, hogy ott vagyunk Isten jelenlétében, és Isten megoszt velünk szellemi javakat, majd utána elmegyünk dolgozni, vagy gyerekeket nevelünk, vagy a postán föl kell adni a számlát, a lakásban csőtörés történik, vagy nem tudom mi van, megdöglött a szomszéd kutyája, és nekem kell eltemetni, vagy mit tudom én, jönnek ilyen külső körülmények, COVID-19, stb. Hosszú hónapok eltelnek, és az ember úgy érzi, hogy nem megy egyről a kettőre, valahogy a dolgok nem mennek, és a látás, amit az Istennél kapott, egyszerűen kezd elhalványulni. Nézzétek meg Bálámnak az esetét. Bálámnak az esete egy döbbenetes eset. Számomra az egyik legdöbbenetesebb eset Bálám, ugye itt úgy írja az imit, hogy Bileám, de hát mindegy, maradjunk Bálámnál, így szoktuk meg. Bálám volt az az ember, aki olyan szinten belelátott az örökké valóságba, hogy gyakorlatilag látta Izraelnek a jövőjét, sőt, van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen ezen keresztül Izraellel összekötve, illetve Izraelnek a látásán keresztül látta az egész egyházat, illetve nem csak az egyházat látta, hanem látta az Istennek a királyságát, messze távolba ellátott Bálám azáltal, amit Isten szelleme megmutatott, kijelentett neki, és tulajdonképpen látta, belelátott az örökkévaló királyságba. Tudjátok el, és biztos, hogy tudjátok, hiszen ismeritek az igét, mi volt Bálám számára az a csáb erő, az a csábító erő, ami erről a látásról elvonta a figyelmét, és ez az ő esetében a pénz volt. Gondoljatok bele, döbbenetes. Döbbenetes, hogy olvasod a 4 Mózes 24-et, meg olvasod, ami előtte is van, és tulajdonképpen ugye Bálám olyanokat mond, hogy hát nem látok hibát Izraelben, meg stb. Tehát leírja, hogy milyen fantasztikus, milyen csodálatos Izrael. Holott ott a pusztában, legyünk őszinték, fizikailag, a külső körülményeket nézve, egy szedetvedett társaság volt ott. Akik ráadásul időről időre föllázadtak Mózes ellen, néha balhé, volt egy kis balhé, akkor több ezrével tömegesen haltak meg emberek a különböző csapások miatt, hol ez miatt lázadtak, hol az miatt, és Bálám pedig azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy tökéletes nép, ez egy tökéletes nemzet. És itt is a 4 Mózes 24-ben egy fantasztikus idilli állapotot ír le. Egy termékeny, a termékenységnek az állapotát írja le. A pusztában, érted? A pusztában lévő népet, a zsidó népet Bálám termékenynek látta. Azt látta Bálám, hogy hát ott cédrusok vannak, ott kert van, ott víz van, ott minden van. Mert belelátott az örökké valóságba. És nézd meg ma, ha megnézed az egyháznak a külső állapotát, a látható egyháznak a külső állapotát, akkor tulajdonképpen az rendkívül elkeserítő, hogyha a fizikai körülményekre tekintesz rá. De ha bele tudsz nézni abba, hogy Isten hogyan gondolkodik az egyházról, akkor csodálatos dolgokat fogsz meglátni. És tulajdonképpen mi ebben a kettősségben élünk, érted? Mi ebben a kettősségben élünk, és a saját életünkre nézve is ebben a kettősségben élünk. Mert a saját életünkben is tudjuk, hogy van egy elhívásunk, amely örökkévaló elhívás. Van bennünk egy mag, egy olyan isteni mag van bennünk, amit tulajdonképpen föl se tudjuk fogni, hogy mi ez. Ez valami olyan, ami nagyobb, mint mi. Látszatra egy nagyon pici valaminek tűnik, és mégis nagyobb, mint mi. Túlhalad minket, ahogy a Norbi szokta mondani, és valóban így van, túlhalad. És ehhez képest látjuk a kis nyomorult, mindennapi küzdelmekkel teli életünket. És ebben a kettőségben élünk. És ugyanígy ránézel az egyházra, mit látsz? Korrupciót, erkölcstelenséget, szentségtelenséget, látod, hogy pásztorok elbuknak, híres neves pásztorok is elbuknak, nem tudjátok, miről beszélek, nem is akarok konkrétabban beszélni, tudjátok, miről van szó, de ha bemész az Isten jelenlétébe, ha be tudsz oda jutni, és megszólal az ige számodra, és belelátsz abba, ami Istennél van, akkor ott nem ezt látod. Ott a mennyei valóságot látod. Ott azt látod, hogy az egyház az egy megöntözött kert. Ott azt látod, hogy libanoni cédrusok vannak. Ott azt látod, hogy mindenféle gyümölcshozó fa van. Ott azt látod, hogy gyógyulás van. Ott azt látod, hogy szabadulás van. Ott azt látod, hogy szentség van. Azt látod, hogy bőség van a mennyei javakban. Azt látod, hogy Isten félelem van. Azt látod, hogy szeretet van. Azt látod, hogy szentség van. Ott Istent látod, és azt látod, hogy Isten minden mindenekben. És ebben a kettősségben mozgunk, és ezt tudomásul kell vennetek, ezzel föl kell vérteznetek nektek is, nekem is magamat, az egész életünket végig ebben a kettősségben fogjuk leélni. Figyeljetek ide, mit mondott Jézus? Azt mondta Jézus, én sokáig abban a tévhitben voltam, hogy azt gondoltam, ugye Jézus azt mondta, aki mind végig kitart, az üdvözül. Én sokáig azt gondoltam, hogy ez majd azokra az időkre fog vonatkozni, amikor majd jól üldöznek bennünket, és menekülni kell, és majd az erdőbe bogarakat eszünk meg, mit tudom én, sáskát vadmézzel, vagy nem tudom, és majd úgy préseljük a vizet valahonnan, és akkor aki mindvégig kitart, az üdvözülni fog. De nem erről van itt szó. Itt arról van szó többek között, ami most is van. Ami most is van. Ami most is van, hogy elkeserítő ez az egész, nem? Elkeserítő ez az egész. De te mégis Istenre nézel. Te mégis a tekintetedet Jézusra emeled. És ha nem veszed le a tekintetedet, és mindvégig kitartasz, akkor üdvözülsz. Tehát nem elég csak szomjúhozni az igazságra. Nem elég csak éhezni az igazságra. Tulajdonképpen van egy olyan, a 2. Tesszalonika 2-ben tudjuk, hogy van szó az igazságnak a szeretetéről, és hogy kiket szolgáltat ki Isten a sátánnak, az antikrisztusnak, akik nem fogadták be az igazságnak a szeretetét. És tulajdonképpen az igazságnak a szeretete az nem érzelmi kérdés. Tehát az nem egy olyan, hogy én hallottam az igazságot, és akkor annyira felbuzdulok, és ami olyan hatalmas érzelmileg megtöltődött az egész bensőm, hogy ez egy egész életre kitart. Mert én elmondom neked, szombaton este megérint az Isten szelleme, és vasárnap reggel úgy kelsz fel, mintha semmi nem lett volna. Ez egy akarati döntésnek a kérdése. És mivel te újjászülettél, képes vagy ezt a döntést meghozni, hogy te mindvégig szeretni fogod az igazságot. Mert megvan írva, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Tehát mivel te és én újjászületett emberek vagyunk, ezért bennünk van az a képesség, hogy tudunk olyan döntést hozni, egy akarati döntést, hogy függetlenül az érzelmeinktől, tehát függetlenül attól, hogy mit érzünk, függetlenül attól, hogy most jól érezzük-e magunkat, vagy sem, függetlenül attól, hogy érezzük-e az Isten közelségét, vagy sem, mindezektől függetlenül végig kitartunk az mellett, hogy mi szeretni fogjuk az igazságot. Végig kitartunk amellett, hogy amit az Isten kijelentett nekünk, amit az Isten megmutatott nekünk, ahhoz mi végig ragaszkodni fogunk. És ebben ki kell tartani, mert erre is vonatkozik az, amit Jézus mondott, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mindvégig ki kell tartani. És mindvégig abban ki kell tartani, hogy nem veszed le a szemedet a mennyei javakról. Nem veszed le a szemedet arról, amit Isten mondott neked. Nem veszed le a szemedet Jézusról, Istenről, az ő világáról. Én tisztában vagyok azzal, hogy ezt nem könnyű megvalósítani, de erre törekedni kell. Ennek a vágynak, ennek a törekvésnek, ennek az akarati döntésnek ott kell lenni mindannyiunknak az életébe, mert mindannyiunknak az életében megvannak azok a lehetőségek, vagy azok a kísértések, amiken keresztül az ördög megpróbál nyomást gyakorolni ránk, hogy elforduljunk az igazságtól, és ahogy mondtam, ez nem úgy történik, hogy mi kijelentjük, hogy elfordulunk mától az igazságtól, és minket ez nem érdekel, hanem egyszerűen úgy történik, hogy hitetlenné, nagyon sok tekintetben hitetlenné válunk az igazságra nézve. Nagyon sok tekintetben hitetlenné válunk. És rengeteg hitetlen keresztény van ma, és ami nagyon érdekes, hogy különösen akik a karizmatikus mozgalomban vagy karizmatikus gyülekezetekben óriási csalódást éltek át, és ezt a csalódást nem tudták Isten szerint, nem tudták Istennel együtt feldolgozni, hanem, hogy mondjam, saját maguk próbálták saját magukban ezeket feldolgozni. Én megláttam azt, hogy ezek között rengeteg hitetlen ember van már. És ez olyan, tudjátok, hogy ez hogy nyilvánul meg náluk? Ez úgy nyilvánul meg, hogy például most a héten olvastam a Facebookon, azt írta ki egy ember, én 20 évig hallgattam egy prédikátort, óriási csalódtam benne, eldöntöttem mától fogva, senkit nem fogok hallgatni, nekem senki nem magyarázzon. Ezzel csak egyetlen egy probléma van, hogy maga a Szentírás tanít arról, hogy van ilyen intézmény, hogy ige hirdetés. Maga a Szentírás tanít arról, hogy van ilyen intézmény, hogy van ilyen, hogy prédikált ige. Az, hogy engem értek menet közben csalódások ezzel kapcsolatban, az nem teszi hazuggá az Isten igéjét erre nézve, értitek? Tehát mondok egy közelebbi példát. Ha én úgy halok meg, hogy az egész életemben vak maradok, és nem gyógyulok meg, attól még, az az ige, hogy az ő sebeivel meggyógyultatok, az én szubjektív tapasztalataimtól függetlenül is objektív igazság. Értitek ezt? És Istennek nem kell magyarázkodnia. Tehát ezt hadd mondjam el. Tehát Istennek nem kell magyarázkodni. Hát azért nem tudtalak meggyógyítani, mert az az igazság, hogy az egészségügybe csökkentették a pénzt, és hogy nem tudtam meg, hát nem tudtam az igét kiküldeni, stb. Tehát Istennél nincs ilyen. Vannak dolgok, amit nem értünk most itt, ezen a földön, hogy miért kell átmenni ezeken, de egy dologba biztos lehetsz. Az objektív igazság, az független a te szubjektív tapasztalataitól. És itt vétjük el, és itt rontjuk el. És itt rontja el ma nagyon sok hívő, és tesznek olyan kijelentéseket, nekem nincs szükségem testvérekre, ilyet is olvastam, nincs szükségem testvéri közösségre, senki nem magyarázzon nekem. Eleget magyaráztak 20-30 éven keresztül. Senki nem magyarázzon. Én megértem, mert én is tudom, hogy mi ez. De mégis azt mondom, hogy azt nem hiszem el. Valaki őszintén, tiszta szívből keresi az Urat. Én nem hiszem azt el, hogy Isten nem akarja őt összehozni olyan emberekkel, akik ugyanúgy őszintén, tiszta szívvel keresik az Urat. Nem hiszem el. Nem hiszek a szent egyedüllétbe egy egész életen át. Nem hiszek ebben. Abban a formában hiszek benne, hogyha egy ember olyan körülmények, fizikailag olyan körülmények közé kerül, például beteszik börtönbe, vagy mit tudom én, nincs mit csinálnia, ez oké, ez rendben van. De azt nem tudom elfogadni, hogy Isten egy ember számára megadja a lehetőséget arra, hogy testvérekhez kapcsolódjon, figyelj, szándékosan nem rendszerekről beszélek, nem felekezethez való csatlakozásról beszélek, még akkor direkt úgy is mondom, hogy nem feltétlenül gyülekezethez való csatlakozásról, hanem testvérekhez. Testvérik, az más, az persze más dolog, hogy abból is gyülekezet van, de mindegy, mert gyülekezet van, és amíg itt a Földön élünk, van gyülekezet, de most szándékosan azt mondom, testvérekhez való csatlakozás, testvérekkel való közösség, együttlét, együtt keresni az Urat, ahogy Pál mondja Timóteusnak, azt hiszem ott van, vagy nem tudom, a Timóteus levélben, hogy azokhoz ragaszkodj, vagy azokat keresd, akik tiszta szívből, vagy szintiszta szívből keresik az Urat. Nem hiszem el, hogy enélkül ezt végig lehet csinálni. Mert mindannyiunknak az életében ott van az a csábítás, hogy a szemünk leforduljon, a tekintetünket levegyük a mennyei javakról, a mennyei dolgokról, és elcsábuljunk valami más felé. És Bálámmal pontosan ez történt. Ő neki a gyengéje a pénz volt. Ebbe bele is pusztult. Volt egy másik ember, ez új szövetségi ember, Pál, egy nagyon rövid mondatot ír Démászról. Démász elhagyott engem, mert ragaszkodott ehhez a jelenlegi korszakhoz. Döbbenetes, nem? Biztos vagyok benne, hogy belelátott ő is a jövőbe. Figyeljetek, aki Pál apostol mellett volt, és nem látott bele a mennyei jövőbe, az nem normális, komolyan mondom. Tehát azt nem tudom, mit csinált az az ember, hol volt, mit csinált, mivel foglalkozott, de aki Pál apostol mellett volt, és nem látott bele, nem érzékelte Istennek a jelenlétét, ott valami nem stimmel. És Démászról azt mondja, hogy ragaszkodott ehhez a jelenlegi korszakhoz, és ez ma az egyik legnagyobb kísértés ma egy hívő számára, egy úgy eszéltett hívő számára, hogy a jelenlegi korszaknak a szegénységén, vagy akár gazdagságán keresztül, nyomorúságain, vagy jó dolgain keresztül, kinek mi, hogy ezen keresztül az ördög elvonja a figyelmünket. Ezt megpróbálta a sátán Jézussal is, ott tulajdonképpen a legnagyobb üzletet ajánlotta a sátán, ugye azt mondta, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Csak hogy ezt Jézusnál nem tudta elérni. És mutatok nektek még egy érdekes dolgot, hogy mi az, amit még az ördög felhasznál. Én ezt most láttam meg ezt a héten, a 2 Mózes 5-höz lapozzatok. Ez egy megdöbbentő, ez ahogy készültem, és a héten láttam meg ezt az igét, ez megdöbbentő volt a számomra. 2 Mózes 5, 1-től 9-ig felolvasod nekem?
Természetesen. 2 Mózes 5, 1-től 9-ig. Azután bementek Mózes és Áron, és mondták a fáraónak, így szól az örökkévaló Izrael istene, bocsásd el népemet, hogy ünnepet üljenek nekem a pusztában. De a fáraó mondta, ki az örökkévaló, hogy hallgassak a szavára, hogy elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az örökkévalót, és Izraelt sem fogom elbocsátani. És ők mondták, a héberek istene jelent meg nekünk, hadd menjünk csak 3 napi útra a pusztába, és áldozzunk az örökkévalónak, a mi istenünknek, hogy ne sújtson bennünket halálvésszel vagy karddal. És mondta nekik Egyiptom királya, Mózes és Áron, miért zavarjátok ki a népet munkájából? Menjetek rabmunkátokra. És mondta a fáraó, ímé, sok az ország népe, és ti szüneteltetitek a rabmunkáiban. És megparancsolta a fáraó aznap a nép hajtóinak és felügyelőinek mondván, ne adjatok többé szalmát a népnek a téglavetéshez, mint tegnap, vagy tegnap előtt, maguk menjenek és tarlózzanak maguknak szalmát. De a téglák számát, amelyet szoktak készíteni tegnap előtt, vessétek ki rájuk. Nem vonjatok el belőle, mert restek ők, és ezért kiáltanak mondván, hadd menjünk, hadd áldozzunk Istenünknek. És nehezedjék a munka a férfiakra, hogy foglalkozzanak vele, és ne forduljanak hazug szavak felé.
Na, figyeljetek csak! Tehát bemegy Mózes és Áron a fáraó elé, és ugye mondják Igen? Ja? Tehát bemennek ugye ez az egyiptomi fáraóhoz, és mondják neki, hogy a héberek istene megjelent, és engedd el a népet. Ugye ő azt mondja, hogy nem ismerem ezt az Istent, hogy nem tudom ki az, hogy hallgathatnék rá. És ez még azt mondom, hogy ha ő ezt valóban tiszta szívből mondta volna, hogy nem ismerem ezt az Istent, akkor én azt mondom, hogy ez még rendben is lett volna, mert tulajdonképpen ezután Isten elkezdte neki magát kijelenteni a csapásokon keresztül, csak ő ugye megkeményítette a szívét, ugye először ő keményítette meg a szívét, hogy nem, Utána pedig a legeslegvégén már azt olvassuk, hogy Isten keményítette meg a fáraó szívét. Tehát a fáraó eljutott egy olyan pontra, ami után már nem volt lehetőség a visszafordulásra. És itt a nép, és azt mondja a Mózes és Áron a népről, hogy mi ezzel a néppel, tehát mi, a zsidók, Izrael fiai, szeretnénk elmenni 3 napi járóföldre a pusztában, hogy áldozzunk Istennek. És a fáraó ugye azt válaszolja, hogy hát persze, hát ez tulajdonképpen ez csak egy kitaláltátok ti, restek vagytok, nem akartok dolgozni, menjetek vissza és végezzétek a munkátokat, és még jobban bekeményít, még több munkát kell végezni, még jobban megkeményíti a népnek a sorsát, megnehezíti, mire való hivatkozással, hogy hazugságokkal, ahogy ő mondja, hazug szavakkal ne legyen idejük foglalkozni. Na most a következő a helyzet. Ugye tudjuk, tanultuk, hallottuk, hogy Egyiptom jelképezi azt a rabságot, amiben tulajdonképpen egy hívő ember a megtérése előtt volt. Ebből Isten kiszabadította akkor, amikor az illető megtért. Babilon pedig jelképezi a vallásos rendszert. Egyiptom az jelképezi a hústestnek az erejét, ugye mondja is a próféta, hogy Egyiptom lovaiban és szekereiben bíznak, stb. Egyiptom erejében bíznak, tudjátok, ismeritek ezeket. Babilon pedig jelképezi a vallásos természetfeletti erőt és a vallásos természetfeletti megtévesztést. Na most, ami nagyon érdekes, és én ezt erre akarom felhívni a figyelmeteket, hogy bár látni a Babilonnak a munkáját az egyházban, és látni a megtévesztésnek az erejét az egyházban, de nagyon érdekes, hogy én mostanában a bensőmben, a szellememben sokkal inkább érzem Egyiptomnak az erejét. Az Egyiptomnak azt a, én úgy fogalmaznám meg, hogy ezt a materialista, ezt a brutális anyagi, hústesti erőt, ami rabságba, fogságba tartja az embert, és azt mondja az embernek, hogy te azért akarsz áldozni az Istennek, azért akarod az Istent szolgálni, mert te egy lusta, semmittevő ember vagy. Nem ezt kell csinálni, hanem munkaalapú társadalmat kell létrehozni, dolgozni kell, addig kell dolgozni, hogy bele nem dög lesz. Nem ezt csinálják ma emberek az egyházban és a világban is? Minden áron eredményeket akarnak létrehozni. Mit mondott Mózes a fáraónak? Szeretnénk kimenni a pusztába azért, hogy létrehozzuk az új apostoli és profétai mozgalmat, és onnan a pusztából beevangelizáljuk az egész világot. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy szeretnénk elmenni áldozni az Istennek. Mi volt a fáraó válasza? A munka alapú társadalom volt a fáraó válasza. Azt mondta a fáraó, hogy 10 év alatt 1 millió új munkahelyet fogok nektek létrehozni. Ő választási kampány volt. Na mindegy, nem akarok áthallásosan beszélni, Istenem, bocsáss meg nekem. De ez a fáraónak az ereje, ez az ördögnek az ereje, ez ma is érezhető. És azt mondja neked az ördög, hogy te, neked dolgoznod kell az Istenért. Érted? Nem azt... Figyelj, Isten azt mondja, hogy kiárad a kegyelem az életedbe, és a kegyelmen keresztül te dolgozol Istennel, illetve Isten dolgozik rajtad keresztül. Az ördög pedig megfordítja az egészet, és azt mondja, hogy nem, te dolgozol Istenért, és majd valamikor, ha eljutsz egy szintre, kiárad a kegyelem. Az ördög fonákjára visszafordítja az egészet. És alkudozásba is belemegy az ördög, mert hogyha olvassátok később, láthatjátok, a fáraó azért próbált alkudozni azért a csapások után. Jó, csak ti menjetek, jó, csak ez menjen, jó, azt ne vigyétek magatokkal, azt vihetitek, stb. Tehát vannak ilyen kompromisszumok egyébként, az ördög felkínál ilyen kompromisszumos megoldásokat. Szolgálhatsz az Istennek, de azért áldozhatsz az Istennek, de ne úgy, hanem így. Ne ezt csináld, hanem azt. Azt ne csináld, oda ne menjél, ezzel ne csináld, azt ne csináld. Csináld ezt, meg ne menjetek messzire, még azt is mondta a fáraó egy későbbi szakaszba. Nem, jó, menjetek, de ne menjetek messzire. Jó, bemehetsz az Isten jelenlétébe, de ne vedd olyan komolyan. Ne menj olyan messzire az Isten jelenlétébe, mert még véletlenül első lesz Isten az életedbe. Még véletlenül szeretni fogod az Urat, az Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Nehogy ezt megcsináld, ne menj olyan messzire. Ne menj három napi járóföldre, csak egy napira menjél. Jó, kettőre, de háromra ne menjél. Mert a három nap a Bibliában ez egy olyan szimbólum, egy olyan kifejezés, ami vízválasztót jelent. A három nap az azt jelenti, hogyha három napi járóföldre eljutsz valahová, az visszafordíthatatlan. A fáraó tudta nagyon jó, ha ezek három napi járóföldre mennek, az büdös életben nem fognak visszajönni. Hát persze, hogy nem, ez is volt a cél egyébként. Nem is mondta Mózes, hogy vissza fogunk jönni. El akarunk szakadni ettől a világtól, el akarunk szakadni tőled, drága fáraó, el akarunk szakadni ettől az egyiptomi rendszertől, ettől a materialista kultúrától, persze amúgy annak is megvoltak az istenei természetesen, el akarunk szakadni Egyiptomnak a gazdagságától, Egyiptomnak a bölcsességétől, de el akarunk szakadni Egyiptomnak a szegénységétől, Egyiptomnak az ostobaságától, és Egyiptomnak a gyengeségeitől, betegségeitől is, egész Egyiptomtól el akarunk szakadni egyszer s mindenkorra. És ehhez három napi járó földet kell neked szellemben menned, érted? És ezt a harcot végig kell vívnod az egész életedben. Mert minden egyes alkalommal Isten szelleme hív téged, hogy gyere, gyere egyre közelebb, egyre beljebb az én jelenlétemben. És minden egyes alkalommal a világ gyakorol rád nyomást, hogy nem, te meg tudod oldani a problémádat, te majd megoldod, neked van elég pénzed, neked van elég lehetőséged. A másik embernek, aki szegény, annak meg azt mondja, neked már úgyis véged van, neked nincs semmi pénzed, neked nincs semmi lehetőséged. Mindenkinek azt mondja az ördög, amit hallania kell, úgymond, az ő szempontjából. És itt van a vízválasztó, mert te beléphetsz a munkaalapú társadalomba, és az életben nem leszel boldog. És most nem azt mondom, hogy tétlen legyél. Nem azt mondom, hogy terméketlen legyél. És nem azt mondom, henyéljél egész életedben. Én arról beszélek, hogy van az Isten népének egy szombatja. És ebben a szombatban neked be kell lépned, és tulajdonképpen ebben a szombatban tudod, hogy áldozol Istennek. Úgyhogy nem csinálsz semmit. Csak ott vagy vele. Ez ennyi. Ott vagy vele. És nagyon érdekes, hogy szintén egy későbbi szakaszban Mózes megfogalmazza, hogy hát engedj el minket, hát el kell mennünk, stb. Ott mondja, és azt mondja, hogy mert még nem tudjuk, hogy hogyan kell áldozni. Mert ugye ez azért van, mert a fáraó kérdezgette, hogy kik fognak elmenni? Miket fogtok vinni magatokkal, és hogy lesz? Ugye ott élénken érdeklődött a fáraó, úgy látszik, hogy azért valamilyen szinten érdekelte, persze ezt tudjuk, hogy ez egy ánokság volt az ő részéről, és Mózes nagyon őszintén megmondta, nem tudjuk még, hogy hogyan fogunk áldozni. Még csak a következő lépést látjuk, és a következő lépés az az, hogy innen nekünk olajra kell lépnünk Egyiptomból, de nagyon gyorsan. És így vagy úgy, de meg is fogjuk tenni. És nagyon sokszor ez van a mi életünkben is, és mi félünk ettől a bizonytalanságtól. Nem nézél bele magadba, a szívedbe? Nem félsz sokszor a bizonytalanságtól? Látod a következő lépést, de nem látod már az utána levő lépést. Isten nem engedi meg neked nagyon sok esetben, hogy 3-4 lépéssel előre lássál. A következő lépést engedi Isten meglátni. Azért, hogy tanulj meg benne bízni. Azért, hogy tanulj meg az egész életedet ráhelyezni, az egész életednek a súlyát ráhelyezni. Azért, hogy tanulj meg teljesen rátámaszkodni. Ábrahámról azt mondja az Isten igény, elindult, és nem tudta, hogy Hová fog menni? És amikor emlékszem, hogy én megtértem, és újjá születtem, akkor a lelkem még annyira erős volt, hogy én azt hittem, hogy tudom, hogy hová megyek. Én emlékszem, 15-16 éves voltam, és hát otthon ültem, és ilyen nyomorúságos körülmények között voltam, ugye apám alkoholista volt, stb. És hát próbáltam elvonatkoztatni az otthoni körülményeimtől, és láttam magamat 20 évvel később. Nagy ház, csodálatos feleség, az meg is van amúgy, ez a része bejött, és nagyon híres prédikátor leszek. A halottak föltámasztásán 30-nál abba kell hagynom a számolást, nem tudom már utána már tovább számolni. És ma megpróbálok előrenézni 20 évre, és nagyon őszintén mondom nektek, a holnapomat nem tudom, hogy mi fog történni. Persze azt tudom, hogy reggel, ha minden jól megy, fölkelek, megiszom a kávémat, de most ezt leszámítva, én nem látok előre a jövőbe. Egyszerűen az elmúlt évtizedek alatt valami olyan dolog történt a lelkemben, a szívemben, hogy igazából nem látok előre, és ebbe amúgy valóban azt kell mondanom, hogy ebbe azért tényleg igaza van a Norbinak, hogy valójában fölfelé tudunk most már látni. Tehát egy Isten embere, aki nagyon komolyan, de most komolyan, keresi az Istent. De nem ilyen kamuhívő, ilyen tizedbeadó kamuhívő, vagy tized nem beadó kamuhívő, hanem ilyen tényleg egy istenkereső ember. És nem kamu gyülekezetbe jár, kamupásztorral, kamu ige hirdetéssel, de szentségről beszélnek, de a gyülekezet 90%-a elvált, meg mit tudom én, lenyúlták a másik pénzét, meg stb. Hanem úgy tényleg, tehát tényleg istenkereső ember, és istenkereső testvérekkel van együtt. Akiknek ugyanúgy mindenkinek megvan még a maga hibája, hiányossága, de azért istenkereső, tiszta szívű emberek. Ha ebbe az állapotban vagy, akkor azt mondom neked, hogy tényleg, ha őszintén a szívedben nézel, nem tudsz más mondani, csak ezt. Nem látsz előre, csak fölfelé. Nem tudom, hogy lesz-e ébredés a következő évtizedekben. Nem tudom. És ha nem lesz, miért Jézus nem király? Akkor már nem király? Akkor király csak, ha hatalmas ébredés lesz. És ha nem lesz, és ha alig lesz igaz keresztény ezen a földön, mint ahogy már most is így van, csak úgy halkan hadd mondjam, akkor Jézus nem király? Hát nem arra nézek, ami odafent van. És mi van odafent? Odafent egy tökéletes királyság van, és minden készen van, minden el van végezve. Nem arról beszél Pál apostol, és nem véletlenül, hogy az odafelvalókra nézzetek. Miért nézzetek az odafelvalókra? Azért, mert hogyha az előttünk valókra próbálsz nézni a következő évtizedekbe, akkor olyan szintre eljuthatsz, hogy kedved van fölkötni magad. Mert az előttünk lévők nem jók, és tényleg nem jók. Amit csak sejtünk és érzünk, amit igazából nem tudunk, csak a jelenlegi ismereteink alapján van valami sejtésünk, hogy mi várható ebbe a világba a következő évtizedekben. Itt van a Barni meg a Hanna, el tudják nektek mondani, tényleg így van. Mi a Melindával nagyon sokszor szoktuk nekik mondani, hogy készüljetek, mert a ti világotok, a ti körülményeitek valószínűleg nehezebbek lesznek, mint a miénk. Más, nehezebb. Keményebb kihívások lesznek az életetekbe, mint amik nekünk voltak eddig. És még azért gondolom, nem holnap fogunk meghalni, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a következő 20-30-40 évben. De a jelenlegi, csak ha a világnak az eddigi ismerete alapján szemlélem a dolgokat, és a bibliai proféciák alapján, akkor én ettől a világtól én nem várok semmi jót. Tehát én nem hiszek abba, hogy le lesz váltva az Orbán rendszer, és utána jön egy másik, egy csodálatos rendszer, ahol eljön az igazság a földre. új ég és új föld lesz valamilyen momentumos vagy DK-s miniszterelnöknek a vezetésével, és minden csodálatos lesz. Eljön a Kánaán. Én nem hiszek ebbe. Én nem hiszek. Én tudjátok, miben hiszek? Abba hiszek, hogy rossz ez a rendszer, amiben élünk, és abba azt látom, hogy ezután még rosszabb fog következni. A fizikai dolgokat tekintve. De ha az odafelvalókra nézel, és az odafelvalók ott vannak neked az igében, a kijelentett igében, ott vannak neked az Isten jelenlétébe, ha az odafelvalókon tartod a tekintetedet, és az odafelvalókra nézve nem hunyod le a szemed. Ne hunyd le a szemed! Hallod? Ne hunyd le a szemed! Ha lehunyod a szemed, az a te halálod. Abban a pillanatban véged van. Lehunyod a szemed, meghaltál. Vége, kész. Nem fizikailag haltál meg, szellemileg. Elszakadtál a mennytől. Elszakadtál a mennyei realitástól. Figyelj, én nem azt mondom, hogy ezen a földön egy őrült, idióta emberek legyünk. Nem erről beszélek. A számlákat ki kell fizetni meg, stb. Én tisztában vagyok ezzel. De arról beszélek, értsd meg, hogy tudomásul veszed azt, hogy van egy realitás itt a Földön, az élet, amit élnünk kell. De elhiszed azt, hogy te nem erre vagy elhívva. Te sokkal többre vagy elhívva. Te sokkal nagyobbra vagy elhívva. Nem tudjátok, hogy milyen értékesek vagytok. Nem tudj. Én valójában igazából amúgy, ha őszinte vagyok, én se tudom. Nem tudom, hogy milyen érték van bennünk, bennem, benned, te se tudod. Azt hiszed, hogy tudod, de nem tudod. Ízelítőket tudsz, tapasztalsz, érzel, de nem tudod. Nem tudod. Nem. Ha ezt Isten kijelentené, hogy mi van bennünk, persze tudjuk Isten szelleme, meg tehát ezt így tudjuk, de hogy az egész mögötti valóság, az a mennyei valóság, az micsoda, én szerintem nem tudnánk felfogni. Tehát én szerintem Isten van olyan kegyelmes, hogy nem jelenti ki, mert vagy megzakannánk és bekattannánk, vagy elszállnánk. Nem tudom, mi lenne, de nagyon rossz lenne. De egyszer meg fogjuk tudni, mert azt mondja az ige, hogy most még nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de el fogunk változni, mert meglátjuk őt úgy, amint van. És akiben ez a reménység megvan, az magát megtisztítja. És tudod, mi volt az az ige, ami nekem mostanában nagyon, nagyon szíven talált? A több ilyen, érdekes, mindegyik ige Jézus Krisztusnak a várásával kapcsolatos volt. Persze én imádkoztam, ugye van egy öreg autónk, a Tesco-ig, meg a vonatállomásig el tudunk vele menni, tovább nem nagyon merünk, és elkezdtem imádkozni, Uram, tényleg, én nem kérek, tudod, hogy én nem kérek, csak egy normális autót adjál nekünk. Erre kaptam egy igét, hogy minket, szenteket, az Isten fedhetetlenül és hibátlanul fog maga elé állítani Jézus Krisztus napján. Aztán kaptam egy másik igét, hogy ugye, hogy várjuk a dicsőség urának a megjelenését, és ezért megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságot szentül, igazán és istenfélő módon élünk. Aztán kaptam egy másik igét a Péter levélből, hogy minket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. És valahogy ezek az igék valahogy nagyon felgerjesztették a szívemet. És tudom, hogy még csak 44 éves vagyok, de nagyon sokat gondolok az örökké valóságra. Ezt figyeltem meg magamon, ezt meg is lepődtem magamon, nagyon sokat gondolok az örökké valóságra. Szinte, ez régebben nem így volt, de szinte nincs olyan nap, hogy ne jutna eszembe, hogy egy napon meg fogok állni az Úr előtt. És ez érdekes, egy ilyen kettősség, hogy Van bennem ezzel kapcsolatban egy pici félelem is, nem olyan nagy, de azért egy pici félelem van, és egy öröm is van bennem. És érdekes, hogy a félelem és az öröm együtt jön bennem föl, amikor erre gondolok, hogy egy nap meg fogok állni az Úr előtt. És tudjátok, el kell menni, és áldozni kell az Istennek. És ne lépjél be ebbe a munkaalapú társadalomba. Ne engedj a rabságnak, amiben a fáraó akar esetleg tartani téged. Mindenkinek lehet egy ilyen fáraója, ami időről időre megkörnyékezi. Ne engedj ennek. Gyere ki ebből. Gyere ki a materializmusból. És menj az Isten jelenlétébe. Menj az Isten közelébe, és keresd őt. És ne félj attól, hogy semmilyen eredményt még nem tudtál létrehozni. Nem tért meg még a fél világ rajtad keresztül. Igaz, hogy megvan írva, hogy akik sokakat az igazságra vezetnek, azok fényleni fognak, mint a nap, vagy mint a csillagok. Hát én nem tudom, én nem vezettem még senkit az igazságra, akkor én nem fogok fényleni. Nem igaz. Én elmondtam egyszer, és újra elmondom. Van egy lehetőség, amivel mindenki tud szolgálni az Isten jelenlétében. Ez az imádkozás. Ez a közbenjárás. Annyi minden emberek vannak, akikért imádkozni kell. Közben kell járni. Az evangelizációnak egyébként az a tapasztalat, hogy ez az egyik legnagyobb titka, hogy valójában nem azt kell csinálni, hogy kiplakátolod az egész várost, aztán kimész evangelizálni, hanem felveszed embereknek a terheit Isten előtt, akikről te tudod, ismered őket, hogy neki meg kell térnie, neki meg kell ismerni az Urat. És azokért az emberekért elkezdesz imádkozni. És Isten fog olyan helyzetet hozni, amikor azok az emberek vagy rajtad keresztül, vagy más módon meghallják az evangéliumot, és megtérnek. Vagy egy másik dolog, ha nem is tér meg, akkor az az ember. De te nem tudhatod, hogy annak az embernek az élete hogy fog végződni. Mert azt az embert te újra és újra az Isten trónja elé vitted. Tehát valamit az Isten fog vele csinálni. Én tudom azt, hogy vannak elhívottak, választottak, és Krisztusban kiválasztottak. Én tisztában vagyok ezzel. De ugye nem tudjuk, hogy kik azok pontosan. Ki az és ki nem az. Mi egyet tudunk, ha van lehetőség, hirdetjük az evangéliumot, és közben járunk, imádkozunk. És egy utolsó igét mutatok nektek, és ezzel befejezem. Lukács evangéliumhoz lapozzatok, Lukács 12. Lukács 12, 35-től 40-ig, és itt szeretnék választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan tudjuk akkor legyőzni azokat az akadályokat, az ördögnek azokat a gáncs vetéseit, amikről eddig beszéltem.
Bocsáss meg, Pali, még egyszer, mert...
Lukács 12,
Lukács
12 35-től
40-ig. 35-től 40-ig, rendben. Károliból fogom most olvasni.
Az jó, nem Szent Károli, már az apostolok is ezt használták, úgyhogy jó.
Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy miért megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom nektek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. És ha megjön második körváltáskor, és ha a harmadik körváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jöjj el a tolvaj, vigyázna, és nem engedni, hogy ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az embernek fia. Amen.
Oké, tehát én tudom, hogy itt az Úr várásáról van szó, de ez az ige, ez igazából a szellemi életünkre nézve is igaz. Tehát azt mondja, hogy legyen a derekatok felövezve, és legyen a szövétneketek meggyújtva. A szövétnek a lámpás az több mindent is jelent, például a szellemünket is jelenti. Szellemünk az Úr szövétneke, ami ugye átvilágítja az ember bensejét. De jelentheti a lámpás az Isten beszédét is, amely úgymond meg van gyújtva, meg van elevenedve a számunkra. És ezután azt mondja, hogy ugye boldog az a szolga, vagy azok a szolgák, akiket amikor az uruk hazamegy, akkor azt látja, hogy hát ezek vírasztanak és várják őt, és azt mondja Jézus, hogy ez a gazda, ez az úr, ez a király, ez annyira örül ennek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti ezeket a szolgákat, hát ez biztos nem a földön van, ilyen királyság sehol nincs a földön, ez életben nem lesz ilyen, itt a földön, egy ember sem, egyetlen miniszterelnök nem fogja ezt megcsinálni, úgyhogy ezt csak ébredj fel ebből az új álomból, mert ez nem valóság. Ilyen csak az Isten királyságában van, hogy a király leülteti a szolgáit, és a király felszolgál a szolgáinak, döbbenetes. Ez a földi életünkre nézve azt is jelenti, hogy amikor te elkezded az Istent keresni, elkezdesz imádkozni, elkezdesz Bibliát olvasni, elkezded az Urat keresni, vagy elkezditek akár többen az Urat keresni. Itt vagyunk most a gyülekezetben például, ezen az Isten tiszteleten. Mit csinálunk ilyen értelemben? Várunk és vírasztunk. Mert nagyon sokszor azt éljük át, mint hogyha távol lennénk az Úrtól, mint hogyha az Úr elment volna, és várjuk, hogy idézőjelbe téve hazajöjjön. Valójában az Úr nincs távol tőlünk, ezeket az érzéseket a lelkünkben érezzük, mert ilyenkor igazából a lelkünkben vannak azok az akadályok, azok a tényezők, meg hát a szellemi magasságban is ki tudja, hogy mik történnek ilyenkor, amik tulajdonképpen elhomályosítják előttünk az Urat. Tehát nem az van, hogy az Úrnak valahogy valami nagy szkanderozást kell vívni az ördöggel, hogy átverekedje magát, hogy végre meg tudjon érkezni hozzánk. Hanem igazából a mi látásunk van elhomályosítva, értitek? A mi látásunk homályosodott el. Miért? Mert talán lehúnytuk a szemünket. Lehet, hogy nem teljesen, csak egy kicsit. Lehet, hogy nem mind a kettő, csak az egyiket. Lehet, hogy nem hosszú időre, csak rövid időre, de elhomályosodott a látásunk. És ezért úgy érezzük, hogy az Úr távol van tőlünk, vagy ha ilyet nem mondunk, mert nem merünk ilyet mondani, akkor azt mondjuk, mi vagyunk távol az Úrtól, mi kerültünk távol tőle. De ha ebben a vírasztásban, ebben a várakozásban, ebben a vigyázásban kitartunk, akkor egyszer csak kitisztul a látásunk, újra megnyílnak a szemeink, egyszer csak megjelenik az Úr számunkra, nem nagyon kell megjelenni, mindig is ott volt, de meglátjuk őt, megérezzük az ő jelenlétét, és mi történik? Elkezd az Úr felszolgálni nekünk, elkezd az Úr szolgálni nekünk a jelenlétéből. Ezt az élményt neked nem csak a gyülekezetben kell átélned, hanem elsősorban az otthonodban, a kis lakásodban, a kis picike kis szobácskádban, abban 40-50 78-an, nem tudom mennyi négyzetméterbe át kell élned a Bibliáddal és egy jegyzett füzettel, vagy mit tudom én, mindegy, szóval a Bibliáddal a kezedbe, a fotelba ülve, a kávé előtte, tudom, ahogy ezt mindenki erre vágyik, én is. De mindegy, szóval a lényeg, hogy ezt az elsősorban az otthonodban kell átélned ezt. Az otthonodban kell átélned azt, hogy az Isten jelenlétébe bekerülsz, és az Isten fölszolgál neked, Isten szolgál a jelenlétéből feléd. Nem tudom, hogy mivel, azzal, amire neked szükséged van. Ezt majd Istennel ketten lebartelozzátok, ő tudja, mire van szükséged. Ezt az otthoni légkört tudod behozni a gyülekezetbe. Ha ezt behozza mindenki a gyülekezetbe, vagy a gyülekezetnek egy jó része, ebből jön létre az, amit úgy szoktunk hívni, hogy testületi kenet. Ilyenkor az Isten tiszteleten tulajdonképpen a testületileg az egyház szinte megállíthatatlan. Ez szinte megállíthatatlan. Tehát én azt mondom, hogy ha egyszer eljutunk erre a szintre, hogy a dicsőség egyen-egyenként is megnyugszik személyeken, én azt mondom, hogy megállíthatatlan lesz az egyház. A szellemi világba olyan bejárásunk lesz, a mennyei világba, és olyan betekintésünk lesz, és olyan szellemi tekintély fog az Istentől ránk jönni, amit igazából nem tudunk most felfogni. Tehát én nem tudok szavakat erre most mondani magyarul, hogy az milyen lehet. De el kell, de valahol el kell kezdened, és egyénileg kell elkezdened. És nagyon kérlek, drága, szerelmes testvérem, ne azt várd, hogy majd valaki más elkezdi helyetted. Ez nem a 90-es évek. Haló, ez nem a 90-es évek. Ahol az egész héten nem imádkoztál, Bibliát elő nem vetted. Vasárnap, mikor mész az Isten tisztelte, akkor a morzsát, a port, és a mit tudom én, mit le kell porolnod a Bibliáról, meg bele kell tenned ilyen könyvjelzőket, hogy mintha olvastad volna, és azt mondod, majd elmegyek az Isten tiszteletre, és majd ott a Klaudia, meg a többiek dicsérik az Urat, és addig én betöltek ezek Szentlélekkel, a Lali majd prédikál, addig még jobban betöltek ezek, és akkor a következő hét vasárnapig kibírom. Nem, nem, ez nem a 90-es évek. Felejtsd el, ez a hajó elment. Nem csak, hogy elment, el is süllyedt. Ez a korszak, ez nem fog visszajönni. Neked kell keresned az Urat. Neked. És olyan lesz a Lali prédikációja is, amilyen szinten te keresed az Urat otthon. Mert a Lali készülhet, olvashat igét, és lehet, hogy eljön ide, és nem tudja ki lőni magából azt, amit ő igazából szeretett volna elmondani, mert ahogy Pál is írja a korintusiaknak, hogy képtelen vagyok. Tehát azt mondja Pál, nem tudok nektek szellemieket átadni. Nem azért, mert nem akarta, hanem azért, mert a korintusiak nem voltak rá vevők, és ezért Pálból nem tudott az élő vizeknek az a folyama kiáradni a korintusiak felé, mert azok annyira azért nem voltak szomjasak. Érted? Ettől függ nagyon sok minden. Amilyen szinten te otthon keresed az Urat, olyan szinten meghatározza az Isten tiszteleten lévő testületi kenetnek a minőségét és mennyiségét. Érted már, hogy mekkora súlyod van neked az egyházban? Érted már, hogy mekkora szereped van neked az Isten királyságában? Amikor te imádkozol, olvasod a Bibliát, az Isten jelenlétét keresed, ezt nem csak magadnak csinálod, nehogy azt hidd. Ez szellemvilág, ezek szellemi dolgok. A szellemvilágban te hatással tudsz, lehet, hogy éppen hatással vagy rám. Lehet, hogy én attól fogok helyreállni egy adott területen az életemben, mert te otthon kerested az Istent. És lehet, hogy te közben nem is gondoltál rám, tehát én eszedbe nem jutottam, hogy mi van, mi lehet azzal a szegény emberrel ott Sárbogárdon. De mégis a szellemedből valami a szellemvilágba kiárat, mert össze vagyunk kötve. Ha hiszed, hanem össze vagyunk kötve, ez nem materializmus, amiről én beszélek, ez itt már ez a szellemi valóság. Ez kijelentés nélkül nem lehet megérteni. Ha van erről kijelentésed és megérted, akkor tulajdonképpen meg fogsz döbbenni azon, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy te mit csinálsz az otthonodba. Pedig senki nem látja, senki. És mégis van jelentősége. Meghatározza a gyülekezet sorsát. Meghatározza a gyülekezet életét. Tudtátok azt, hogyha van egy rossz állapotban, gyenge állapotban lévő ember, akit az Isten mondjuk rábíz egy gyülekezetre, és az az ember évekig nem tud még helyreállni, megszabadulni, akkor annak az embernek az állapota és a sorsa nagyban függ a gyülekezet állapotától és a sorsától. Tudtátok ezt? Lehet olyan, hogy egy ember, vagy néhány ember meghatározó tud lenni egy gyülekezetre nézve, és fordítva, visszafele is van ilyen. Óriási felelősség ez, mert ha megtérnek emberek, és bejönnek ide új megtérő emberek, azok nem problémamentes emberek lesznek. Azokból ki kell űzni a démonokat. Azok ott lesznek 600 millió bűnnel, ami a világban rájuk tapadt. És olyan rendezetlen problémákkal az anyós, a gyerek, a feleség, a férje, a munkahely, az előző feleség, az előtti feleség, az előtti férje, az előtti szeretője, a mit tudom én milyen, a kaszinó, meg amik ma vannak a világban, ez mind be fog jönni, és neki ebből mind szabadulnia kell. És egy gyülekezetnek kell lennie olyan szellemi erejének, olyan szellemi tekintélyének, amivel nem csak elhordozza, valahogy elviseli ezeket a problémákat, hanem le is győzi őket. Ehhez imádkoznod kell. Kell, érted? Ezt ki kell hangsúlyozni, ebből a szempontból most tényleg ki kell hangsúlyozni, hogy kell. Ebből a szempontból, nem abból a szempontból, hogy te most összerakjad, hogy 600 miatyánkot elmondtam, akkor már csak jó vagyok az Isten előtt. Nem erről beszélek. Én most a más szempontból beszélek. Én arról beszélek, hogy mások miatt is neked el kell végezned azt a feladatot, amire Isten elhívott, és minket Isten elhívott, hogy papok legyünk. Elhívott arra, hogy bemenjünk az ő jelenlétébe, oda bevigyünk dolgokat, embereket, eseményeket, helyzeteket, imádságon keresztül, imádkozáson keresztül, és kihozzunk onnan dolgokat, amiket Isten ránk akar bízni, hogy azokat közvetítsük, kiszóljuk, kimondjuk, megcselekedjük, odaadjuk, átadjuk, stb. Stb. Érted? Ezt, ha megteszed, tehát kitartasz, mert ebbe ki kell tartani. Kitartasz és vírasztasz, ezáltal győzöd le azokat a akadályokat és ördögi tényezőket, amikről az ezt megelőző 30-40-50 percben beszéltem. Ez nem megy másképpen, csak kitartás nélkül. Ez nem instant kereszténység. Háborút meg kell nyerni, és csaták vannak. Egyik csata a másik után. És ez így lesz az életünkben. Egyik csata a másik után. De ezt a csatát te nem önmagadban vívod meg, ezt a csatát te Isten segítségével vívod meg. És meg tudod vívni, mert újjászülettél, és Isten szelleme benned van. Meg tudod vívni ezt a csatát. És akkor tulajdonképpen, és ez a zárás, mindjárt befejezem, akkor tulajdonképpen, ha te nem csak szomjazol az igazságra, nem csak az van, hogy egyszer megérintett az igazság, és az olyan jó volt, nem csak az van, hogy egyszer megérintett a mennyei valóság, és az olyan csodálatos volt, hanem arra, amire a szemed rányílt, amire fölnyílt a szemed, arról nem veszed le a tekintetedet, hanem kitartasz az mellett, végig kitartasz az mellett. Nem engedsz az ördögnek, nem engedsz annak, hogy az ördög olyan munkákba, olyan bizonyítási vágyakba, olyan bizonyítási kényszerekbe vigyen bele, amiben Isten nem akar belevinni, hanem megnyugodsz az Istennek a szombatjából, és megérted, hogy kegyelemből van az Isten munkája, amit Isten végez bennünk és rajtunk keresztül. És akkor, ha ebben mindvégig kitartasz, és nem adod ezt fel, nem adod fel az Istennek a keresését, nem adod fel azt, hogy te a mennyei valóságra, mennyei valóságon akarod tartani a szemeidet. Lukás 12:35-40-ig, ugye, amiről beszéltem, akkor az fog történni, hogy minden egyes alkalommal át fogod élni azt, hogy bekerülsz az Isten jelenlétébe, Isten megérkezik hozzád ott a te kis szobácskádba, sőt, egy idő után már maga Isten fog várni téged. Már nem megérkezik, hanem várni fog Isten. Érezni fogod azt, egy helyen, ahol valaki sokat imádkozik, egy idő után már azt érzi, hogy ide bejövök ebbe a szobába, mert Isten itt vár engem. És akkor ő ott felszolgál neked. Asztalhoz ültet szellemi értelemben, és felszolgál neked. És bejárásod és kijárásod lesz a mennyei világba. Bejárásod és kijárásod lesz az Isten jelenlétébe. Testvérek, de maradjunk meg, és az igazság szeretete, tulajdonképpen ez, amit én elmondtam ilyen hosszú mondatokban, ezt nagyon egyszerűen össze lehet foglalni. Ez az igazság szeretete. És ettől nem szabad eltérnünk, mert akkor tulajdonképpen végünk van. De nem lesz végünk, ámen?